Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint erre a mai vasárnapra kijelölték, megírva találjuk János evangéliumában a 4. fejezet 31. versétől a következőképpen. Tanítványai kérték őt: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. Tanítványok erre egymást kérdezték: valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Én mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért ti nem fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltok be. Amen. Ez Isten igéje. A vasárnapi igék üzenete, mint egy láncolat egymásba kapcsolódva következik. Most úgy adódott, hogy András testvéremnek a betegsége miatt megint én vagyok itt a szószéken. Egy héttel ezelőtt arról szóltunk, hogy a vízkereszti idő a színeire bontja a karácsonyi üzenetet, mint az a prizma, amelyikbe bemegy a fehér fény, aztán a sokfelé bontott szivárvány színei jelennek meg. Tulajdonképpen a betlehemi gyermek, aki a jászol bölcsőben jelent meg, felnő, és láthatóvá tesz Isten hatalmát. A betlehemi eseményekről nem sokan tudtak, nem sokan értesültek, az egy egyszerű eseménynek tűnt, viszont 30 évvel később ez a gyermek már felnőve Isten hatalmát teszi láthatóvá. János evangéliuma, amelyikből most az igénk van, ezt nagyon plasztikusan hozza elénk. Ha végig vesszük, és meg ajánlom is, hogy vegyük elő majd otthon a Szentírást, János evangéliumát, és lapozzuk fel az első 7 fejezetet, csak a címeket nézzük meg, és kezdődik azzal, hogy Isten szeretete belép a világba Jézus Krisztus által. Ezt János evangélium így fogalmazza meg: az ige testélet és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Aztán azt olvassuk még az első fejezetben, hogy keresztelő János Jézusra mutat, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya. Aztán a második fejezetben a kánai mennyegző története arról szól, hogy Jézus kezdi az ő jeleit, csodáit megmutatni. Ezeken keresztül valami üzenetet akar átadni a körülötte levőknek. A kánai mennyegző vizét ugye borrá változtatva, a tanítványai már hisznek benne, bíznak benne. És ekkor olvasunk arról is, hogy Jézus az első útját teszi Jeruzsálembe, és ott bemegy és megtisztítja a templomot, megint csak egy jel az, hogy az ottani vásározókat ugye kihűzi onnan, és azt mondja, hogy ez az imádság háza, ne tegyétek a rablók barlangjává. A harmadik fejezetben is egy jelet látunk, amikor egy zsidó törvénytudó, egy vezető ember, a főpapi tanács tagja, Nikodémus megy el Jézushoz, és itt mondja el Jézus neki a Szentírásnak a leglényegesebb mondatát: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És itt hangzik el az a felszólítás is, hogy szükség néktek újonnan születnetek. A megtérés, az újonnan születés nélkül nem lehet Isten országába bejutni. A 4. fejezetben a samária asszonnyal találkozik Jézus, pogány területre lép, fél pogány területre, mert Samária nem volt a zsidók számára tiszta terület, elfogadható terület, az ott élőket megvetették. Jézus azonban belép ide, és szóba elegyedik ezzel a sokszorosan hátrányos helyzetű, sokszorosan bűnös nővel, a Salmári asszonnyal, akinek az élete megváltozik, de erről még majd lesz szó. És itt történik ebben a fejezetben a leírása a kapernaumi főember fiának a meggyógyításának, és ez is itt hangzik el, ez is egy jel. Az ötödik fejezetben a betesdai 38 éve béna ember meggyógyítását olvashatjuk. A hatodik fejezetben pedig a kenyércsodát Jézus 5000 embert megvendégel, és a hetedik fejezet zárja ezt a sort tulajdonképpen, amikor Jézus már másodszor megy föl Jeruzsálembe, a harmadik út lesz majd a halálához vezető út. Itt a második út alkalmával egy aratási ünnepre megy, és ez nem mellékes, hogy egy aratási ünnepre készül, és ezért is beszél az aratásról itt a tanítványainak a mai igében. Nos, kedves testvéreim, ez a történeti szituáció, amiben ez a párbeszéd a mester és a tanítványok között elhangzik, hogy addig, amíg Jézus a samáriai asszonnyal beszélget ott Jákob kútjánál, Sikkár város mellett, addig a tanítványok bemennek élelemért. Mind a 12-en. Nem lett volna elég egyet beküldeni, vagy kettőt egy jó szatyorral, aztán hozzatok valamit. Hát igen, ma így gondolnánk, ugye, mert elmegyünk a bevásárló központba, és a nagykocsinkat jól telepakoljuk, és az autónkkal aztán haza is tudjuk vinni. Nos, ez abban az időben azért nem volt ilyen egyszerű, nem volt minden sarkon bevásárló központ, de még csak bolt sem volt, hanem hogy lehetett az élelmiszereket beszerezni? Hát elmenni egy településre, elmenni, bekopogtatni az emberekhez, akiket esetleg a helybeliek ismertek, és mondták, hogy na itt esetleg lehet venni túrót, itt meg tejet, itt meg kenyeret, és így szedhették össze az élelmiszer. Fontos feladat volt ennek a 13 tagú közösségnek az élelmezése Jézussal, ugye, a 12 tanítvány együtt. Ezt meg kellett szervezni, ez egy logisztikai feladat volt, éppen ezt teszik itt most a tanítványok. Mind a 12-en bemennek. A mester praktizál, végzi a szolgálatot, ami a vállalkozásnak ugye a központi feladata, mondjam így. A 12 ember pedig alá dolgozik, gondoskodik az erőforrásról. Nos, ez nem túl jó arány, ma egy ilyen vállalkozás az nem igazán lenne nyereséges, ahol egy dolgozik, és 12-nek pedig alá kell csak dolgozni. Egy az, aki effektíve végzi azt a munkát, ami a cégnek ugye a profiljába vág. Gazdaságosabb lenne az egyszemélyes KFT, hiszen Jézus ezt meg tudná tenni. Neki nem lenne szüksége arra, hogy gondoskodjanak róla, hiszen tudjuk, hogy tudott ő kenyeret támasztani 5000 embernek is, nem hogy ő szorult volna rá arra, hogy őt etessék, ugye, vagy őről gondoskodjanak. Nos, kedves testvéreim, a mai igényből elsőként is kiderül az, és ez is már a vészkereszti színekre bontása, ugye, az igének, az Isten igéjének, hogy valójában nem a 12 tanítvány tartja el a mestert, hanem Jézus gondoskodott a tanítványairól, miközben helyre teszi a samáriai asszony igencsak bonyolultan meg felzavarodott életét, hiszen tudjuk, hogy 5 kapcsolata volt, 5 házassága volt, és a hatodik, amiben éppen él, az sem egy rendezett viszony. Egy zaklatott életű, egy nagyon nehéz helyzetben levő asszonyról van szó, aki nem mer a nyilvánosság elé lépni, hanem déltájban megy a kútra vízért, és itt találkozik ugye Jézussal. Ez az asszony, hogyha itt már az erőforrások jó felhasználásáról van szó, nagyon elpocsékolta, rengeteg energiát pocsékolt el arra, hogy leplezze a bűnös életét, az elrontott életét. Ez jellemző a mai emberre is, hogy hihetetlen sok energiát pazarlunk abba, hogy tönkretegyük az életünket, aztán pedig helyrehozzuk. Mondani szokták, és most ne vegyék ezt a kedves nők, hát valamiféle sértésnek, de közmondásszerű, hogy a nők mindent megtesznek azért, hogy ne legyen gyermekük, aztán pedig mindent megtesznek azért, hogy legyen gyermekük, de akkor meg már talán késő, és akkor pedig sokkal rosszabbak az esélyek. Ugyanezt nyilván a férfiakról is elmondhatjuk, akik az erejük teljében pazarolják az energiájukat, és aztán utána különféle szenvedélyekben és egyéb problémákban ezt az energiát elpocsékolva erőtlenekké válnak, és nem lesznek képesek igazán férfiakként helytállni az életben. Kedves testvéreim, Jézus terápiája által ez az asszony megszabadul a terhétől. Ott az a pár órás beszélgetés, amíg tanítványok bent vannak a városban, Jézus a kút mellett beszél ezzel az asszonnyal, és fölkínálja neki az élővizet, és rámutat az életének a fájó pontjaira, és ez az asszony új életet kap. És hogy ez nem csak egy valamiféle ilyen vallásos attitűd volt, hanem itt energia átadás történt. Ebből következik, ezt igazolja az, hogy ez az asszony ott hagyja a vödrét, és fut vissza, és azt, amit eddig szégyelt, amit eddig sok-sok energiával próbált leplezni, hogy az ő egész bűnös életét nem akarta a város közönsége elé tárni, azt most nyilvánvalóan elmondja, gyertek, jöjjetek ki, nézzétek, nem? Ő a messiás, hiszen mindent megmondott, az egész életemet föltárta és meggyógyította. Kedves testvéreim, ebben a helyzetben jelennek meg a tanítványok, és most kezdjük érteni azt a szituációt, amely így kezdődik, hogy megjönnek a tanítványok, és azt mondják Jézusnak, Mester, egyél. Mennyi minden van ebben a rövid mondatban. Mester, egyél. Hozzák a kis csomagot, vagy az összehozott élelmiszereket, leteszik, és azt mondják, Mester, egyél. Talán benne van az, hogy hát mi fáradtunk ezzel, de hát legyen tied az elsőbség. Vagy amíg te itt pihentél, addig mi dolgoztunk, vagy lehet benne egy kis büszkeség is, hogy látod, milyen eredményes a mi munkánk, mit sikerült összehoznunk. Vagy talán benne van az, hogy hát ha mi ezt nem tettük volna meg, akkor most éheznénk, te is meg mi is. Sorolhatnám még, persze ez a fantázia műve, amit én most elmondtam, ez nincs benne az igében, de azért érezzük, hogy egy kicsit ilyen paradox ez a helyzet, hogy mint hogyha a tanítványok oldanák meg itt a kérdést, mint hogyha ők tartanák fenn ezt a vállalkozást, mert ha ők nem tennék ezt, akkor hát minden sokkal nehezebben menne. Jézus tudja, hogy mi van az ember lelkében. Akik az evangéliumot olvassák, Jézusnak a megnyilvánulásait látják, sokszor tapasztaljuk azt, hogy Jézus, mintha nem arra válaszolna, nem arra reagálna, ami elhangzik, vagy ami történik. Itt Jézustól azt láttuk volna, hogy köszönöm tanítványaim, jöjj Úr Jézus, légy vendégünk, ugye ezt talán nem mondták volna el, valami mást mondtak volna, egy áldást, és leültek volna, és ettek volna. Nem ez lett volna a szerintünk helyes és tényleg emberséges megnyilvánulás. Nem. Jézus megnyilvánulásaiból azt látjuk, hogy ő a mi sokszor bonyolult, sokszor kacifántos gondolkodásunkat egyenesen átvágja. És arról beszél, ami a tanítványok szívében van. Nem kell neki ott külön még egy tiszteletkölt tenni, hogy tulajdonképpen hogy is képzelitek ezt, miről is van szó, mert ő látja, hogy mi van az emberben. És tudja, hogy a tanítványok hogyan gondolkodnak az egész földi életről, az étkezésről, más esetekben is. Milyen különös, hogy éppen a kenyércsoda után, amikor 5000 ember jól lakott, és akkor a tanítványokkal ott van a genezáreti tavon, Jézus a csónakban, és a tanítványok azon problémáznak, hogy hát elfogyott a kenyerünk, mit fogunk enni holnap. Hát nem értitek? Nos, Jézus annyira jól belelátott az emberbe, Nikodémussal is, amikor találkozik, Nikodémus ugye elmegy hozzá, a tiszteletköröket tesz, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, és Jézus keresztülvág nem válaszol erre, nem ez a kérdés, hanem azt mondja, hogy meg kell térned, újonnan kell születned. Az igazi problémád ez. Ne tegyünk felesleges köröket olyan dolgokban, amikre megvan azonnal a válasz. Most Jézus itt is ezt teszi. Az evangéliumokban ezek a zökkenések mindig arra hívják fel a figyelmet, hogy itt Jézus valami nagyon fontosat akar elmondani. Jézus tehát a kimondatlan kérdésekre válaszol. Jézus a tanítványok problémájára válaszol. És Jézus egyúttal nekünk is válaszol, akik hasonló módon ilyen realisztikusan gondolkodó emberek vagyunk, ilyen materiálisan gondolkodó emberek vagyunk, akiknek mindig az a fontos, hogy na de jó, de a bizniszből hogy jövök ki a végén. Most nem véletlen, hogy Jézus itt a saját erőforrásáról kezd el beszélni. Nekem van eledelem, nekem van erőforrásom. Nekem nem szükséges az az erőforrás, ami itt a földi életben, amit az emberek annyira sokra tartanak. Nyilván ezzel nem becsüli le Jézus a kenyérkérdést, mert különben az Úrtól tanult imádságban nem lenne ott a középpontban az, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk, ugye, naponként. Persze ez sem csak arról szól, hogy legyen meg a betevő falat, hanem arról szól, hogy együtt legyen meg az embertársakkal, hogy ne legyenek aránytalanságok, és hogy ezt az Isten kezéből vegyük. Tehát azért nem egyszerűen csak a kenyér kérdésről van szó, átlagos és általános értelemben. Nekem van eredelem. Jézus erőforrása nem a földi erőforrásokra támaszkodik, hanem az örök, megújuló erőforrásra. Isten akarata ez az erőforrás. Ma divat beszélni a megújuló energiákról, és nyilván vannak is ilyenek, csak valahogy ezt nem nagyon sikerül nekünk lehívni. Aki nem esik túlzásokba, és nem esik bele abba a csapdába, amit ma ilyen mindenféle körök fölvetnek itt a klímahisztéria révén, azok tudják, hogy persze jó lenne, hogyha mindent a napenergiából tudnánk fedezni. Csak ez nem megy úgy, hogy egyszerűen kiteszünk néhány napelemet. Jó lenne a szélenergiát felhasználni, de hát ahol nem fúj a szél, ott ez nem fog működni. És így tovább. De a lényeg nem is ez, hanem a lényeg az, hogy az igazi megújuló erőforrást az adja, az a teremtő Isten, aki adta a mindennapi élethez szükséges energiákat, ez pedig az ő akarata. Az ő akarata az erőforrás. Ott a teremtésnek a hajnalán az Isten akarata úgy nyilvánul meg, hogy Isten azt mondja, legyen. Az az Isten akarata, hogy legyen világosság, hogy legyen víz, hogy legyenek szárazföldek, legyenek állatok, növények, és így tovább. Ez az Isten akaratának a megnyilvánulása. Isten kinyilvánította az ő akaratát, és ez megvalósult. Ez a legnagyobb erőforrás. És amikor Jézus arról beszél, hogy az én eredelem az Isten akarata, én ebből élek, akkor tulajdonképpen a lényegre irányítja a figyelmünket. De testvéreim, akinek az akarata megtörik, annak elfogy az ereje. Érettség előtt álltok, meg kell feszíteni az akaratotokat, mert most nagyon rá kell majd hajtani, és nem azt kell csinálni, amit szeretnétek, hanem azt, amit kell. Ehhez az akaratot kell erősen megfeszíteni, mert különben gyengék lesztek. De ugyanígy vagyunk az élet minden területén. Amikor elgyengülünk, akkor valahol az a belső lelki összpontosítás, az az akarat, az törik meg. És ez az akarat, ez egy darabig önmagunkból is fedezhető, mint egy akkumulátorban, ott van bennünk is a saját akaratunk, de egyszer elfogy. És ezért tévesek az ilyen keleti misztikus vallások, amelyek azt mondják, hogy önmagadból tudod az energiát felszínre hozni, egy darabig igen. Lényeg az, hogy az Isten akarata, Jézus erőforrása, ez az akarat az atomenergiához hasonlítható, az emberi léleknek az atomenergiája benne levő akarat, ugyanígy Jézusnál ez a felülről Istentől kapott erő az, ami őt is mozgatja. Mire képes az ember? Döbbenten látjuk, hogy az akaratát megfeszítő ember képes 1000 kilométereket menni az Antarktisz fagyos vidékén, képes eljutni a Holdra, képes lejutni a 11.000 méter mély Mariana árokba, és még sok más hihetetlen teljesítményre képes az emberi akarat is, ha megfeszül. De mindez csak árnyéka a teremtő akaratának. Ezt a világot Isten akarata hozta létre, és ez az akarat működteti. Isten akarata az új teremtés is Jézus Krisztusban. Jézust ez az akarat hozta le a földre, vitte a keresztre, és emelte a mennybe. Micsoda erő, micsoda hatalom. Jézus nem egyszer ad hangot annak, hogy amit én teszek, amit én mondok, azt nem azért teszem, mert én így akarom, én az Atyám akaratát cselekszem. És eljön az a pillanat, amikor ezt kifejezetten drámai módon mondja ki ott a Getsemáné kertben: Atyám, ha lehetséges, ne kelljen ezt a hatalmas nagy terhet, a világ bűnét magamra vállalni, de ne az én akaratom legyen meg, hanem legyen a tiéd. Ez az akarat a legnagyobb hatalom menjen és földön. Ezért mondja Jézus azt joggal: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus ezt a hatalmat transformálja, alakítja át az ember számára. Mindjárt tudjuk, hogy a sok millió wattos energiaforrásból nem lehet közvetlenül energiát nyerni. Nem kapcsolódhatunk rá a 10.000 voltos nagyfeszültségű hálózatokra közvetlenül. Ahhoz kell egy transformálás. Jézus ezt az egyszemélyes transformálást végzi, akkor, amikor az asszonnyal beszél, és átadja neki ezt az energiát. És aztán ez akkora energiává lesz, hogy az asszony képes megmozdítani egy egész várost, és kivinni Jézushoz. Így lesz Isten erőforrása a mi erőforrásunk is. És rá kell jönnünk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, jó lecke ez a tanítványoknak, nem a városból kell kihozni az ételt, hanem nektek kell odavinni az evangéliumi energiát, ahogy ezt az asszony teszi. Tanítványok jönnek az étellel, az asszony megy be az erővel, az energiával. Melyiknek van nagyobb hatása? Nem kérdés. Nyilvánvalóan Jézus van a háttérben. Sokszor ott hibázzuk el, hogy materiálisan agyon biztosítjuk az életünket, de elhanyagoljuk az isteni erőforrást. A 21. századi menedzsment szemléletű egyház nem fog megoldani semmit. Amely keresi azt a lehetőséget, hogy hogy tudom én az egyházat fönntartani financiálisan, anyagilag, nem fog semmit elérni, mert nem az igazi erőforrásra támaszkodik. Egy megtért ember viszont hatalmas energiákat tud behozni ebbe a világba, és erre sok-sok példa van. Múlt alkalommal említettem Damien nevezetű lepramissziós szerzetest, aki elment a Hawaii szigeteken, ugye az egyik szigetre, és ott leprások közé vitte az evangéliumot, és hihetetlen erőt tudott adni ezeknek a szerencsétlen páriáknak. Végül, kedves testvéreim, ugye elmondtuk, hogy Jézus erőforrásáról beszéltünk, az ő Isten akarata az ő erőforrása, ez a mi erőforrásunk is, szóltunk erről is, és végül pedig, hogy ez a missziói erőforrás, ezzel lehet missziót végezni. Az egyház, gyülekezet, családok éltető és megújító ereje csak ez lehet. Nem csak számokról, ingatlanokról, intézményekről beszélünk, hanem beleállunk az Isten magvetésébe és az Isten aratásába. Csak ennek van értelme és eredménye az egyházban. Szedjük új végre. Mi az a három dolog, amit magunkkal kell vinni? Egy, Jézusnál letenni a bűneinket. Elszakadni azoktól az energiapocsékoló dolgoktól, amik az életünket tönkre teszik. Második, Jézustól megkapni az új élet lendületét, mint ez a Samária asszony. A harmadik, ha már ekkora energiád van, ekkora lendületed van, akkor menj a másik emberhez, mert nagyon sokan erőtlenek, nagyon sokan küszködnek ebben a világban, rád várnak. A te küldetésed. Elmond unokádnak, gyermekednek, hitvesednek, diákodnak, pedagógusodnak, bárkinek, aki várja, hogy bizonyságot tégy neki. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, te akaratod mindenen keresztül megvalósul, és köszönjük, hogyha bennünket is föl tudsz erre használni, és nem leszünk a társadalom hulladékává, akik hiába éltek, hanem lehetünk a te áldott eszközeid. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen. Jézus, a te beszéded, teremjen jó gyümölcsöket. Ne csak rutinszerűen énekeljük most az igehirdetés után, hanem valóban megvalósuljon az életünkben.